És szeretettel köszöntelek benneteket így együttesen is. Rezingás nem tudott jönni, mert karambolozott, hogy nem tudom, hogy biztos beszélgettetek kedves vendégekkel. Neki nem lett baj, csak a kocsiját töltött totál károsra össze. A mai együtt gondolkozásunknak a tárgya, vagy igehelye a Róma beliekhez írt levél második fejezet negyedik versében található. A Róma beliekhez írt második levél negyedik fejezetében mégis csak a második részéről szeretnék az igének beszélni, de azért felolvasom az egészet, hogy érthetőbb legyen. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Ugye ezt ilyen kérdésként teszi fel Pál. Itt leír egy pár dolgot még előtt, hogy az ítéletről beszél, hogy emberek vannak, akik másokat megítélnek, és azt mondja, hogy sokszor te ugyanazt teszed, aki ítélsz, mint akit megítélsz. És arra mondja, hogy vagy megveted az ő jóságának, elnézésének, hosszú törésének gazdaságát, nem tudva, hogy téged az Istennek a jósága megtérésre indít. Hát neked is meg kéne térni abból a ítélkezésnek a lelkületéből. De én egy kicsit más szempontból is szeretnék erről szólni, nem az ítélkezés szempontjából. Mi jut eszünkbe, hogyha azt a szót halljuk, hogy, vagy hát azt a igét halljuk, hogy Istennek a jósága. Vagy azt mondjuk, Istennek a jóságáról mondjuk valaki, hogy az Isten jó. Mondjuk, miben nyilvánul meg az Isten jósága? Kérdezem itt tőletek. Szóval azt olvassuk, hogy az Istennek a jósága téged megtérésre indít, hogy az Istennek a jósága az valami, és miben nyilvánul meg? Ha én azt hallom, hogy az Istennek a jósága, mi jut elsőnek eszünkbe? Miért jó az Isten? Hogyha most nagyon egyszer akarok lenni. Mit mond? Igen? A személyes életedbe gondoltam, érted? Most itt nekem, én azt mondom, nekem miért jó az Isten, mondjuk ezért, vagy azért, vagy amazért. Személyesen a saját életetekben. Ha azt mondod, hogy jó az Isten, akkor miért jó? Most nem nagyon nagy tágítsátok a kör, csak ugye a hétköznapunkban. Miért jó nekem az Isten? Vagy miért jó az Isten? Tessék.
Nem tartja az életünket nap, mint nap, és életünk a jóságát, a szeretetét, hogy mellettünk van, hogy mennyi rosszból kiszabadított már bennünket, ha az ember végig vesz az életét, hogy hányszor volt, úgyhogy azt hittük, hogy már nincs tovább, és nehéz dolgokból is kimenek.
Igen. Biztos ahánya vagyunk, mindenki tudna valamilyen eseményt, vagy ami vele történt, és hogy tapasztalta az Istennek a jóságát. És azt el tudja mondani, hogy mondjuk én 4 pontba foglaltam össze, most már előttek, hogy bennem van mind, amit ti gondoltatok, vagy nem biztos, még van többféle, de én próbáltam, hogy általánosabbat összeszedni. Én talán az Istennek a jóság, ami meglátható, pont tanultak a Róma beliekhez írt levélben, hogy a természetben meglátható az Istennek a jósága, vagy hatalma, hogy Pál apostol mondja. Ugye örülünk annak, hogy minket körülvesz a élővilág. Mondjuk most nem nagyon örülünk, hogy sokat esett az eső, de azért olyan jó, hogy reggel jöttem én is, még itt a parkba kicsit leültem, és olyan csodásan süt a nap, hogy átsüt a fáknak a levelein, madarak itt énekelnek a parkban. Az embernek tapasztal, hogy olyan szép és jó. Az Istennek a keze munkája azon jó, nem? Szép. Gyönyörködhet benne az ember. És az, aki ezt alkotta, az csak egy jó lény lett, nem? Ugye hat az emberre a természet is. Végülis ugye a szombatnapot is miért ünnepeljük? Mert a teremtés emléke, az Istennek a keze munkája, a teremtésnek az emléke is. Ugye, hogy az ember erről rá tud csodálkozni, és sok ember ugye szeret a természetet, és örül neki. A természet és az Istennek a jóságát tükrözi vissza, nem? Az emberek felé. A másik gondolat, ami azt hiszem sok embernek talán mindig úgy kézni vagy ott van, hát az Isten körülvesz minket jóval, nem? Hát akár anyagilag, bárhogy egészséget ad, nem? Megáll gyermekekkel. Az örülünk, hogy az Isten jó, mert azt mondom, hogy jó volt hozzám. Emlékeztek, hogy Jóbot miért vádolta a sátán? Hogy Jóbok nélkül férjél az Isten? Azt mondja, nem azért fér, mert az Isten körülvesz téged minden jóval. Ugye ő is arra célzott, hogy azért szereted az Isten, mert az Isten olyan jó hozzád, hogy neked ad sok mindent. Ugye Jób nagyon gazdag ember volt, hát akkor már csak szeretett az Istent. Jó, az Isten nekem jót adott. Ugye? De hát azért nem biztos, hogy ebben merül ki csak az Isten jósága, de tényleg, amit az ember kap, az tényleg az Isten jóságának egy újabb bizonyítéka. És mi is, ha adunk valakinek bármit, hogyha tényleg az ember nem, ahogy az írás, nem tettet szeretettel, hanem tényleg szívből adja, az azért adja, mert jó akar lenni hozzá, nem? Megnyilvánoz a jósága a másik ember fele. A harmadik dolog pedig, ami egy kicsit közelebb visz minket az Istenhez, a kettő, ugyanebben a fejezetben, a 15. versben, mondja Pál második fejezet 5. versében, mind akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemen bizonyságot tévén arra az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, hogy mentegetik. Ugye most nem arról szeretném, hogy miről szól az igen, hanem az, hogy be van írva a lelkiismeretbe. Az Isten jóság ott is kézzel fogható, hogy a lelkiismeretünk keresztül az Isten minket jóra késztet, nem? Hát ki az, aki jó lelkiismerete rosszat tesz? Hát van olyan is különben. Az a fanatikus, úgy hívják. Ugye, mondja Jézus Krisztus, hogy lesz idő, amikor ördökölnek benneteket, és azt hiszik, hogy Istennek tetsző cselekedetet hajtanak végre. És biztos még jó lelkiismerete is. De hogyha azt mondja Pál, hogyha az Isten helyreállítja mi lelkiismeretünket, mert van gonosz lelkiismeret is, de van jó lelkiismeret, amit az Isten helyreállít, akkor az Istennek a jósága nem megnyilvánul, hogy az ember lelkiismeretesen gondolkozik és cselekszik. A lelkiismeretet végül is kimunkálja és kiszerezte. Ugye ez egy nagyon szoros kapcsolat mondjuk az Isten meg az ember között. És abba is, mert igazából, ha azt veszem, az emberek tényleg mindig a lelkiismeretre hallgatnának, akkor kevés rossz lenne azon a földön, nem? Akkor sokszor az Isten jósága tudna megnyilvánul embereken keresztül. Mert hallgattak a lelkiismeretükre. Hát még közelebb menjünk egy kicsit, ugye emlékeztek Mózes, mikor látni akarta az Úr dicsőséget, akkor az Isten mit mutatott meg neki? Ugye nem valami nagy fényjelenséget, hogy az emberek kíváncsiak, hogy most mit tudom én, valami nagy természeti vagy csodás jelenséget, hanem azt mondja az Isten, hogy elvonul előtt, és azt mondja, hogy is mondta az Isten, az Úr, kegyelmes Isten, ki megbocsát bűnt, hamisságot, vétket, ugye kegyelmes, irgalmas Isten. Az Isten megmutatta Mózesnek az ő jóságát, nem? Úgy is mondhatnánk az ő szeretetét, az ő jellemét, hogy ilyen az Isten. Szóval megbocsájt bűnt, hamisságot és vétket. Miben nyilvánul meg még jobban az Isten szeretete? Hát, hogy megbocsátja a bűneinket, nem? Nagyon tudjuk azt szeretni, aki nekünk megbocsájt? Már emberek között is? Hát nagyon nem. Azért, ha valakivel tényleg összekülönbözünk, és tudjuk rendezni, és érezzük, hogy a másik tényleg megbocsátott és szívből, az olyan nagyon nagy öröm, nem? Mert hogy ki tudtunk békülni, ott helyreállnak a dolgok. Még nagyobb öröm, hogyha tudjuk, hogy az Isten megbocsájt nekünk. Mert ő kegyelmes Isten. És a megbocsátás, hogy nem az Isten jóságából fakad? A rossz ember megbocsát a másiknak? Hát megbocsát, csak nem felejt. Azt szokták mondani. Az Isten meg azt mondja, elveti, mint a tenger mélységébe vetnék a bűneinket, ő úgy bocsájtja meg a bűneinket. Nem hányja fel a régi dolgainkat. Nem hányja a szemünkre. Az Isten jóságban ezekben is megfogható. Az első volt a természetben, a második az, hogy az Isten tényleg anyagiakkal is, meg sok mindennel megáll minket. A harmadik dolog az, hogy még a lelkiismeretünk is Isten mindig munkálkodik, tapasztaljuk az Isten mennyire jó. Még akkor is, hogyha a lelkiismeretünk megszólal, mert rosszat teszünk. Az is csak az Isten jóságát bizonyítja, mert az Isten nem egyezik a jóval. A negyedik, hogy az Isten megbocsátja a bűneinket. Hát most feltette még egyszer a kérdést. Akkor miért nem tudjuk, hogy az Isten jósága megtérésre indít? Vagy azt mondja, hogy avagy nem tudod, hogy a téged az Isten jósága megtérésre indít. Ha csak ennyit tapasztalnánk az életben, mondjuk még lehet valaki nem is hívő ember. Nem kellene, hogy az Istenhez forduljon, vagy keresse az Istent? Szerintetek? Ez nem elég indok arra, hogy az ember az Istenhez forduljon? Mit kellene még adni az embernek, hogy megtérje? Vagy másképp teszem fel a kérdést. Ez elég arra, hogy egy ember megtérne az Istenhez? Elégnek kellene, hogy legyen? Hát ez igenis, meg nem is. Mert elégnek kellene, hogy legyen, azt mondja a Pál apostol, hogy a pogányosok, akik az Isten nem ismerték, megismerhették volna a teremtett dolgokból. De azt mondja, ők a teremtő helyett a teremtményt imádták, úgy, hogy ők menthetetlenek. Mondja Pál. De azért az Isten is látott valamit. Látta, hogy az embernek az Isten, ugye sokszor, mint szülők, és ugye sokszor a szülők milyenek? Adják a gyereknek a jót. Miért adják a jót? Két okból. Mert szeretik, meg ha a gyerek is jó legyen. Hát mert feltételezzük, ha jót adunk a másiknak, akkor ő is jó, nem? Az egyszerű elv. Sokszor a szülők azért adnak jót a gyerekeknek, mert azt gondolják, hogy a gyereket a jó meggyőzés, ő is jó lesz, majd ő is ugyanazt feltétlenül, ő is adni fog. Mert jó szívű lesz. Az Isten is feltételezte, hogy ő is ad nekünk jókat, hát akkor az ember is viszont jót fog továbbadni. De hát tudjuk, hogy az ember sokszor elvesz, amit az Isten ad, aztán megveregre a saját vállát, hogy ő milyen ügyes volt, és milyen okos, és milyen büszke magára. Mi tudjátok, amikor jó terem, akkor az ember úgy kihúzza magát, hogy milyen jó termet nekem a dinnyeföldem, mennyi sok mindent, ugye, elértem, hogy az írás mondja, nem mond azt, hogy a kezednek a munkája, vagy ereje szereztetnék, az ember dicsekszik azzal, amit elért. Ugye? És azt mondja, hogy ő milyen okos. Bezzeg, hogyha mondjuk elmossa a víz a termést, akkor meg szidja az Istent, hogy miért engedte meg. Az érdekes gondolkodás, nem? Akkor az Isten hibás. Ha jó terem, akkor én voltam az ügyes, ha nem, akkor meg az Isten ilyen. Akkor nem jó az Isten. Ugye ez nem egy jó gondolkodás, és ez is előfordul a világban. Én úgy gondolom, hogy valami még hiányzik a felsorolásból, mert szükség van arra, hogy egy ember tényleg megtérjen, és az Isten ezt tudta előre. Kevés volt az, hogy az embernek az Isten ennyi mindent adott, és ennyi jóval körülvette. Mi gondoltok, hogy mi az, ami még az Isten, ami mondhatnám, hogy bekoronázza ezt. Az Istennek még adni kellett valamit, hogy az ember, ha erre is nemet mondok, az Isten se tud többet adni. Nem hallom. Hogy? Igen. Az Istennek, az ő fiát kellett elküldeni erre a földre, mert tudta, hogy az embernek olyan kemény a szíve, annyira meg tud keményenozni, és annyira el tud vakulni, hogy hiába naponta tapasztalja az Istennek a jóságát, szeretetét, egyszerűen nem fog az Istenhez megtérni. Emlékeztek Szodomába is, hogyan értek a szodomaiak? Jelenvágyta azt, hogy az egyik könyv, hogy olyan jólétben éltek, olyan bőven termet, mint hogyha ki kellett nyújtani a kezüket, és levenni a termést is. Azt mondja, hogy úgy értek, hogy esténként sétálgattak a kellemes időben, nagyon jó volt az éghajlat, bőven teremtek a gyümölcsfák, nem kellett permetelni, meg semmi, ugye még nem volt. És az Istennek adtak hálát. Ugyanígy volt, hogy özönvíz előtt is. Az Isten azt mondja, még valamit adok, hogy ezt is visszautasítják az emberek, ő sem tud többet tenni, és valóban ez a Krisztus elküldte, vagy Isten elküldte az ő fiát az embereknek. Ha fellapozzátok a János első levele 4. fejezet 9. versétől, János első levele 4. fejezet 9. verse, ugyanez a gondolat van, mert csak más megfogalmazásban. A 4. fejezet 9. és 10. versét olvasom, a János első leveléből. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatra, ami bűneinkért. Ugye azt mondja, hogy azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretet, hogy az Istennek a jósága, hogy elküldte a fiát. Mert addig nem volt nyilvánvaló? Hát addig nem volt egészen nyilvánvaló, mert az emberek tapasztalták, hogy elmondtuk az Istennek a jóságát, de nem tudta az embereket megtérésre késztetni. És abban vált nyilvánvaló az Istennek a jósága. Mondhatom, hogy ugye magyarul teljesen egyértelművé, megkérdőjelezhetetlenné, hogy elküldte az ő fiát erre a földre. Ugye beszélgettünk a szombatiskolán, emlékeztek, hogy Ábrám értett meg ebből valamit. Ott a Mória hegyén. Amikor nem a fiát kellett feláldozni, hanem azt a kost, ami fennakadt a szalvána fogva a bokorban. Azért micsoda megkönnyebbülés lehetett neki, nem? És Ábrám megértette abból az áldozatból, hogy nem a fia hal meg, de valakinek azért meg kell halni. Mit gondoltok, megértette Ábrám, hogy akit az az állat jelképez, az az Isten maga? Honnan tudjuk? De honnan tudjuk, hogy Ábrám megértette? Mit gondoltok? Ugye ezért érdekes a Biblia, mert ott nem mondja, hogy csak mondja, látott egy kosz szalvánafogon a fennak, és ezt megáldozta az Úrnak. Nyilván hálás volt Ábrám az Istennek, hogy nem a fiát kellett megáldozni. Emlékeztek, Jézus Krisztus mit mondott Ábrámról? Mit látott Ábrám? Szóval Jézus látta az én napomat. Mit látott Ábrám? Hát azt a napot látta, amikor Krisztus megölték a kereszten. És ő örült, nem azért, mert Krisztus megölték, örült, mert van megváltás a bűnből. Mert hiába nem ölte meg a fiát Ábrám, hiába Ábrám hívő ember volt és igaz életet élt, meg kellett volna halniuk, ha Krisztus nem hal meg a kereszten. És ennek örült, hogy Isten megváltja az embereket. És ugye az állat még azt jelképez, az ártatlan kellett megölni. De az Isten jósága tulajdonképpen az Isten ezzel koronázta meg a jóságát. Sok minden az emberiségnek mai napig is különben. Az akár milyen nehéz körülmény van, nézzétek meg az Isten mennyi mindenre megáldja az embereket, csak az emberek nem élnek vele, vagy visszaélnek. Szoktam mondani Magyarországon, ha sok terem, akkor ott rohad el, ha kevés, akkor negyen az Isten átkozák az emberek, a szidják. Bevittem a zuborkát a munkahelyemre, mert sok terem. Hát egy kicsit nagyobb volt. És mondják nekem, minek hoztam. Hát mondom, nem akartam kidobni, hogy csináltak salátát. Hát az már nem jó, az nagy, a mag van. Mondom, nem halálos a mag. Hát mondom, a jó Isten, megállottam, mondom, mi most, ha így csúcsak ki, hát olyan természet, hogy kilökünk 5 kiló borkát, mert már kicsit magvas. Nem lehet megenni. Ugye? De értetek, hogy mennyire természetes, hogy kidobhatjuk. Mert mintha az csak úgy van. Ha meg nincs, akkor mindenki panaszkodik, hogy nincs. És milyen drága. Mennyit kell adni? Van, akkor meg az már nem jó, az magvas. Hát ez csak egy apró dolog, tudjátok, de sokszor az ember ezt, az Isten nem megáld minket mai napig és sok mindennel, nem? Mennyi időt ad nekünk, kegyelem időt, mennyi lehetőséget. De kérdés az, hogy hogy élünk vissza. Ugye mondtam nektek a szombatiskolán, hogy sok ember elfogadja, hogy az Isten jó, ugye? Nem kérdezem, az Isten tényleg jó. Azt mondja, az Isten tényleg jó, az Isten egy szerető Isten, Krisztus is szeretett minket. Nem kérdés, csak mi ezzel a jósággal sokszor visszaélünk. Visszaélünk vele. Az Isten adja. Ez olyan, mintha a szülő jó szívvel adna a gyerekének valamit, a gyereket, hát ez nem kell nekem, az kilök a kukába. Na milyen rosszul lesz nekünk szülőnknek, nem? Nekem is van 4 gyerek, csak azért mondom nektek, akik nem ismernek. Nekem is rosszul lesz. Én tényleg a legjobb szívvel adom, és a gyerek nem értékeli. Tehát az Isten mennyi mindent ad, és az emberek meg hát értékelik, meg nem értékelik sajnos. Ugyanitt a Róma Gyülekezet levél 5. fejezetében Pál ugyanígy fejezik az Istennek a szeretetét, 58. versben. Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Ugye az Isten a legtöbbet adta nekünk. Krisztus érettünk meghalt. Vagy adj mindjárt, hogy Jézus Krisztus maga mondta, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ugye aki hisz benne, el ne vesszen, nem örök életet nyerre. Talán nem is tudjuk milyen sokszor úgy megragadni, nem? Olyan természetes, lehet így fogalmazni, ugye? És tudjátok, hogy miért nem tudjuk milyen sokszor úgy mélyebben megragadni? Azért, mert ez olyan, hogy, mint ahogy Pál mondja, vagy nem is tudom, Jakab mondja, hogy ez olyan, mint olyan az ember, amikor belenéz a tükörbe, aztán elmegy és elfelejti az ábrázatát. Ki emlékszik reggel, milyen volt az arca a tükörbe? De senki, ne? De néha így vagyunk az Isten jóságával is. Hogy talán néha egy kicsit meghat minket, néha ugye belegondolunk, aztán elfelejtjük. Nem jól van ez így szerintem. Nekünk valójában, akik már ismerik a Bibliát, de akik nem is ismerik, utána kellene egy kicsit nézni, hogy mit jelentett Istennek. Ugye, mert az Isten jóságát azt mondjuk, hogy pozitívan nyilvánul meg a természetben, sok mindenben, de hogy lehet, hogy az Isten jóság abban nyilvánult meg, hogy ő áldozatot hozott. Ő úgy adta a jót, hogy az neki fájt. Mi azért már szerintem mi szülők vagy felnőttek meggondolnánk, hogy a másikkal úgy tegyünk jót, hogy az nekünk borzalmas fájdalmat okozzon. Ugye? Már nem biztos, hogy akkor adnánk a gyereknek, ha nekem az fájna, meggondolnám. Hát jó, kisfiamra azért nem úgy van az. Az Isten úgy adjon nekünk valamit, hogy neki az olyan fájdalmat okozni, azt el nem tudjuk képzelni, az valami hihetetlen, nem? Nem beszélje Krisztusnak. Egy kicsit szeretnék, hogy úgy tekintsünk bele, hogy csak egy pár mondatból, hogy ez a jóság, ami megnyilvánult, az mennyire volt ott tényleg jelen, és mennyire fájt ez Krisztusnak, és ez tényleg ez olyan, mondhatnám, olyan simán, olyan egyszerűen ment ez, hogy Krisztus megszületett, eljött a földre, leérte az életét, megfeszítették, ugye szokták mondani rá, Krisztus meghalt, érted, akkor így. És ilyen rövidre zárják a kérdést, mintha csak ennyi lenne. Krisztus például ő félt a reávárodókra, amit a Földön fognak vele történni, mit gondoltok? Ugye? Így pár dolgot összeszedtem a Bibliával, egy pár igét, ahol a Jézusnak a belső küzdelmét kifejezi. Tudjátok, olvasok a 22. Zsoltárt, azt hiszem 69. Zsoltárban, ott leírja konkrétan, hogy Krisztusnak milyen szenvedései voltak lelkileg, De például János 12. fejezet a 25. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Tudjátok mit, amikor az embernek a lelke háborog? Voltatok mondja, hogy háborogott a lelketek, mert nem az idegesség miatt. Hanem amikor annyi sok feszültség, fájdalom, kételj, küzdés, annyi sok gyötrelem ott van belül, és nem tudjuk, még nem látjuk a megoldást. Ugye, hogy az ember belül úgy ott dúl, vagy háborog, és ott küzdés, belső küzdeim vannak, és nem tudja, hogy mi lesz. Úgyis megjelenik néha az arcán, és az embernek az arc elkomorul. Azt Jézus Krisztus, hogy az én lelkem háborog, és mit mondjak? Mit mondhat ilyenkor az ember? Krisztus, ő sem tudott mit mondani. Most mit mondjon? Az, hogy ne úgy legyen, hogy én akarom, vagy én ezt nem akarom? Vagy azt mondja, ugye utána a magának, az atyának Krisztus, hogy atyám, ments meg ettől az órától. Azért micsoda áldozat az, hogyha Krisztus is menekült volna ebből a helyzetből, nem? De gyorsan hozzátette, de nehogy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te akarod. Vagy azt mondja a Márk evangélium a 11. fejezetében, mikor ment a Getsemáné kertben, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. Hát a rettegés is egy kemény magyar szó, nem? Már kifejező, hogy valami nagyon-nagyon mély szenvedés van az emberrel, hogyha valaki retteg. Ugye, mitől szoktunk rettegni? Miért mondják, hogy valaki retteg? Ugye azt mondják, hogy retteg a félelemtől, nem? Ugye, hogy az embernek az egész lénye bereremeg, gyötrődik. Az olyan lelki küzdelmet takar, hogy mi emberek is valamennyire átélhetjük az élet hétköznapi, egy küzdelmében a rettegés meg a gyötrődést, de Krisztusnál ez nem egy hétköznapi küzdelem és gyötrődés volt. Úgy belemenni ebbe a küzdelembe, hogy tudta, hogy nem csak az ő élete, hanem az egész földön minden ember élete az ő áldozatán dől el, hogy élet vagy halál. Ha nekünk csak egy ember bíznának ránk, tegyük fel, csak egyet, és a mi életünkön múlik az, hogy ő most meg fog halni, hogy élni fog, az milyen felelősséges terhelni minket? A nagy felelősséggel, nem? Meggondolnánk minden lépésünket. Főleg, ha még szeretnénk is, de nagyon. Bár mondjuk van ilyen, mert az Isten ránk bízta a gyerekeket, és tudja, hogy a mi életünkön múlik, hogy ő merre fog. Végülis az Istenhez fog eljutni, vagy örökre el fog veszni. És Krisztusnak meg az egész emberiség ott volt a lelki terete, és azt mondja, kezdett rettegni és gyötteni, és neki így kellett haladni ezen az úton. Mi nekünk, ha valamilyen lelki problémánk van, akkor ugye szeretünk magunk lenni, esetleg otthon maradunk, mert most bajunk van, nem szeretünk a szólnak hozzánk, mert most busulunk, ugye kicsit az ember magába fordul, azt szokták mondani, nem? Krisztus nem húzódhatott félre. Ott volt mindenkinek kitéve céltáblával. Tudjátok, amikor elkezdett a kihallgatástól kezdve, ő nem mondta, hogy adjatok meg egy óraszünetet, mondjuk hagyj menjek el imádkozni. Volt neki ilyen? Amikor még nem is, amikor kivitték ugye a Róma Pilátus udvarába, még akkor sajtták nyugton a katonák, mert akkor kezdtek rajta gunyolódni. Akkor fönt fontak tovis koszorult a fejére, jó, beleverték egy nálpálcával, meg letakarták a fejét, és azt mondták neki, prófétál meg, ki volt az. És amikor levették a kendőt, akkor egy katona arcú köpte. Értitek, hogy nem volt az, hogy ő most jó, a kihallgatni, de most egy kicsit lelkileg erősödök, vagy nem volt egy pillanat, az ördög egy pillanat, és neki így kellett ezen az úton, és ez az igazi rettegés és gyötrődés kínokban. Nem csak annyi volt, hogy Krisztus meghalt érted. Vagy azt mondja Máté evangélium, hogy felette igen szomorú az én lelkem, mint halálé. Azt mondja, felette igen szomorú. Voltunk már nagyon-nagyon elszomorodva? Hogy amikor az ember úgy érzi, hogy a világ dől össze, nem? Ránk szakad az ég is. Annyira el tudunk szomorodni, hogy szinte az ember már a halált kívánja. Ugye? Minden kilátástán válik. Semmi halvány reménysugár, semmi öröm az élet. Ugye sokszor, akik depresszióba esnek, pont ezt az utat járják végig, hogy annyira-annyira beletemetkeznek a saját fájdalmukba, a szomorúságukba, semmi kiútat nem látnak. És Jézus azt mondta, hogy felette szomorú az én lelkem meddig, mint halálig, azt mondta. Ő azok különböző nem magáért szomorkodott. Nem, hogy most nekem milyen rossz. Hanem azért volt szomorú, mert látta, hogy mi történik. Azokat, akikért jött, akiket szeretett, ugye az egyik elárult, a másik megtagadta. Az emberek, akikért a megváltásra jött, leköpték, arcul vágták, megostorozták. Micsoda megterhelés volt az ő lelkének ezt elhordozni. Ezt csak azért mondom nektek, hogy és gondolj be, hogy hát nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Most megint ugye feltesszük a kérdést felfényszerűen. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy hát meg kell térni egy valláshoz. Meg kell térni, el kell fordulni attól, amit én eddig esetleg éltem. Vagy a végén felolvasom, hogy hova kell megtérni. Még egy-két gondolatot szeretnék felolvasni ebből a könyvből, Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, csak hogy érzékeltessem azt, hogy az Isten jósága az hogy nyilvánult meg, és micsoda áldozat volt az Isten részéről, hogy ő úgy adta a legjobbat nekünk, és Krisztus is úgy adta a legtöbbet nekünk, hogy ez neki igencsak kemény küzdelem és kemény fájdalom volt. A 661. oldalról szeretnék egy részt felolvasni. Az angyalok álmélkodásra szemlélték az üdvözítő kétségbejtő haláltusáját. A mennyei seregek eltakarták orcájukat a félelmetes látvány elől. Az élettelen természet együttérzését fejezte ki megsértett, haldokló teremtője iránt. A nap nem volt hajlandó tanulja lenni ennek a kegyetlen jelenetnek. Teljes, ragyogó sugarai fényen árasztották el délben a földet, mikor hirtelen úgy látszott, mintha a nap kialatt volna. A teljes sötétség, mint valami szemfedő burkolta be keresztet. 6 órától kezdve mind pedig sötétség lő mindez egész földön 9 óráig. Nem valami napfogyatkozás vagy más természeti ok idézte ezt a sötétséget, amely olyan mély volt, mint az éjszaka sötétsége éjfélkor, mikor az égen nem ragyognak a csillagok, és nem világít a hold sem. Az atya a fiával volt. Jelenlétét mégsem nyilvánította ki, ha dicsősége elővillant volna a felhőből, akkor minden emberi szemtanú megsemmisült volna ebben a félelmetes órában az atya nem vigasztalta meg jelenlétével Krisztust. Jézus egyedül taposta a szőlőprést, és az emberek közül senki sem volt vele. Ugye azt mondja, hogy a természetben is olyan dolgok történtek, ami teljesen a gyász, teljesen a megsemmisülés, az elmúlásnak jelű, ugye nem világított a nap. Krisztusnak még nem volt elég az, hogy a környezete hogyan bánt vele, hanem a természetesen egy gyász volt, és azt mondja, hogy atya is ott volt, de az atya is elfordult tőle. Teljesen egyedül kellett ott függni a kereszten. Ugye most anyukámat bevitték a kórházba, mert rosszul volt. Gondoljatok bele, hogy aki már volt kórházban, mit jelent, ha nem megy hozzá senki? Milyen rosszul esik, nem? Hát Krisztusnak hogyan esetett, amikor iszonyatos fizikai szenvedése is voltak, lelki is, és még az atyához sem fordulhatott. Mert még aki egyedül van abban a kórházban, talán imádkozhat, nem? Én nem tudom, milyen lehet az, hogy még az Isten sem fordulni. Átéreztetek már azt, hogy mintha az Isten elfordult volna tőletek? Voltatok már olyan helyzetben? Ugye milyen az ember úgy érzi, hogy olyan semmivé válik, kiszolgáltatott, hogy elveszlik. Nem tudjuk igazán megérteni, hogy Krisztus mit ért át a kereszten, de az emberi értelem igazából felfoghatatlan. Még egy részt szeretnék felolvasni a 663. oldalról. Amikor Krisztusnak a fizikai szenvedését írta le, mert az sem volt azért akármilyen. Isten makulátlan, tiszta fia kereszten függött, testét korbácsütésekkel szaggatták össze. Azokat a kezeket, amelyeket oly gyakran áldásra nyújtott ki, fagerendákhoz szegezték, azokat a lábakat, amelyek fáradhatatlanok voltak a szeretett szolgálatainak végzésében, nagy szeggel verték át és szegezték a kereszthez. A királyi fejet össze-vissza szurkálták a töviskoron a tövisei. A reszkető ajkak jajkiáltásra formálódtak. Krisztus mindezeket eltűrte, a vércseppeket, amelyek lehullottak a fejéről és lefolytak kezeiről, lábairól, a haláltusát, amely eltorzított a testének alakját, és kifejezhetetlen lelki kínszenvedést, amit akkor érzett, amikor atya elrejtette előre olcáját. Ezek pedig azt mondják az emberi nemzetség minden egyes gyermekének, érettebb történt, hogy Isten fia hozzájárult a bűn ezen terhének elhordozásához. Érettel döntötte meg a halál uralmát, és tárta fel ismét előtted a paradicsom kapuit. Az, aki lecsendesítette a tenger vad hullámait, és járt a tajtékos hullámokon, aki megremegtette az ördögöket és számízta a betegségeket, aki megnyitotta a vakok szemeit és életre keltette a halottakat, aki áldozatáként odaadta magát a kereszten, mert szeretett téged, Krisztus a bűnök elhordozója, eltűrte az Isten igazság haragját, és éretted, maga lett bűnné. ugye fizikailag is egy kegyetlen dolog volt, lelkileg még kegyetlenebb, de gondoljatok bele, hogy az Isten jósága nyilvánult meg ezzel. Egy hihetetlen ellentmondás, nem? Ki gondolt akkor arra ott a keresztül, hogy most az Isten jósága, a szeretete nyilvánul, mert egyszerűen fiát adja a világért, életünk is. Igaz, hogy eltelt már 2000 év, de mi is akkor, ahogy olvassuk a Szentírásban, mi is azt mondhatjuk, hogy Ellen White írta, hogy érettet történt. Érettünk történt. Hát ennél magasabb rendű szeretetet ugye itt a Földön elképzelni sem lehet. Azokért meghal, akik az ellenségeink, akik nem szeretik az Istent. Ugye azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus félt. Ugye itt olvashattuk, hogy retteget, gyötrődött, szorongott. És tudjuk azt mi is a történelemben, meg akik nem is tudják pontosan a bibliai proféciákat, de azért mindjárt érzékelik mi emberek, hogy valami nagy-nagy dolog kezd itt formálódni, és az emberiséget nagy veszélyek fenyegetik, nem? Épp egy egyik ismerősöm mondja nekem, pedig abszolút nem, a Bibliát szerintem csak a fedelét látta még, azt mondja nekem, hogy te azt mondja, azt mondja, a világban azt mondja valami, azt mondja, ennek nem lesz jó vége, ez nagyon rossz fele halad. Ugye az emberek érzik azt, hogy valami nem jó. És ugye tudjátok azt mondja a Szentírás, hogy az emberek majd elhalnak a félelem várása miatt, és azok, amik a világra következnek. Na, de én felteszek nekik egy pár kérdést, aztán mindenki válaszolja magának úgy, ahogy akar. Mi emberek, ugye, hogy menekülnénk a szenvedések meg a nehézségekkel, ugye? Mert benne van a természetünkben. Krisztus is azt mondta, hogy a lehetséges volna. Az emberi természet ilyen, meg hát végülis az Isten sem akarja, hogy szenvedjünk. Meg kell engedni a dolgokat, de annak meg oka van. Az Istennek is, ugye egy szülőnek is fáj, ha a gyerekére rá kell csapni, de muszáj rá csapni. És az Isten is azt mondja, hogy át kell vezetni az embereket, akik tényleg őt szeretik bizonyos nehézségeken, és át kell, hogy úgy mi a Szentírás, a nyomorúságos időn át kell haladni, vagy a hétcsapáson. Én abból a szempontból szeretném tehát kérdéseket feltenni, hogy ugye mi a természetünk menekülne előle, és ha lehetne, akkor ezt kikerülnénk. Én is. Ha lehetne, kikerülném. Ugye? Na de úgy teszem fel a kérdést, hogy ha biztosan tudnánk, hogy ezzel, ha vállaljuk a szenvedést, tetjük fel, csak úgy elméletben, ha biztosan tudnátok, hogy ezt a szenvedést azt mondjátok, felvállaljátok, de ezzel az örök életre jutnátok, akkor vállalnátok? Ha biztosan tudnátok, akkor vállalnátok? Hogy ezzel elnyitotok az üdvösséget. Igen vagy nem? Nem kell válaszolni, mindenki magának válaszolja. Első kérdés. Második. Ha biztosan tudnátok azt, hogy ha bármi is jön, nehéz szenvedés, de ezzel a szeretteiteket, a gyerekeiteket, szüleiteket megmenthetnétek, vállalnátok? Azért kérdezem így, mert ha úgy gondolkozunk, hogy jön a nagy nehézség, akkor menekülnénk. De így kérdezem, akkor az ember elgondolkozik, nem? Akkor már lehet, hogy nem vágná egyből a nemet. Tovább tágítom a kört. Ha biztosan tudnátok, vagy ha volna rá lehetőség, hogy ha azt mondjátok, hogy jó, vállalom a szenvedést, és ezzel mondjuk a barátainkat, akik távolabb vannak, vagy a szomszédainkat, vagy távolabb rokonainkat, vagy esetleg a gyülekezetben a ismerőseinket, mondjuk ezzel megmenthetnénk az örök élet számára, az üdvösségre, akkor vállalnánk? Már lehet, egy kicsit így gondolkoznánk, ugye? Hogy tágítjuk a kört, vagy még tovább fokozva, azokért vállalnánk-e a szenvedést, akik minket mondjuk gyűlölnek, és mondjuk az ellenségeink. Vagy még tovább fokozva, vállalnánk-e azokért a szenvedést, akikről viszont biztosan tudnánk, hogy nem nyerik el az üdvösséget. Akkor már nagyon, akkor azt mondjuk minek. Most a felsoroltakból, hogy azt mondta, hogy először saját magunk, testvéreink, gyerekeink, szüleink, utána barátaink, vagy hittestvéreink, távolrokonaink, ugye, ellenségeink, vagy azokért, akiket nem is ismerünk, ezek közül Krisztus még réteget hagyta ki. Érdekes, nem? Mi már biztos, hogy szelektálgatnánk. Értitek az Isten jóságát? Mi emberek azt mondjuk, hogy hát, talán még, ahogy Pál mondja, talán még a jóért megmerne halni valaki. De kicsoda hal meg a bűnösökért, vagy a gonoszokért. Hát mi Isten ellensége vagyunk. És az Isten meg annyira szeretett minket, hogy ő mindenkiért vállalt, akár az ellensége volt. Ugye Krisztusnak voltak szerettei a Földön? Ugye ki az én apám és anyám és az én nőtestvérem? Aki hallgatja az Isten beszédét. Ugye? Mutatnám az anyám és az a közelállók voltak. Vagy azt mondta azoknak, akik az ellenségei voltak, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye? Krisztus Judásért lefizette az árat. Akiről Krisztus biztosan tudta, hogy el fog veszni, meg is mondta. Mégsem mondta azt, hát uram, érte szerintem felesleges. Lehet, hogy van még egy pár ember, aki feles, és Krisztus mindenkiért vállalta ezt a kegyetlen szenvedést itt a Földön, hogy megmentse az embert. Az Isten nem személyválogató. És akkor megint feltem a kérdés, hogy nem tudod, hogy téged az Isten jósága megtérésre indít? Hogy nem tudja az ember ezt? Befejezésül Jézus Krisztusnak azért, úgy mondtuk neki, egyedül kellett ezt végig szenvedni. Mi nekünk embereknek egyedül kell szenvedni? Az Isten minket soha nem hagy el. Mi elfordultunk az Istentől, de ő nem fordul el tőlünk. Isten csak akkor fordul az embertől, az ember végleg hátat folytott neki. Azt mondta, hogy nem kell. Ugye, ahogy a özönvíz előtti népek azt mondták, hogy távozzál el tőlünk mindenható. Ők tudták, hogy van Isten, nem kellett neki. De addig, míg az ember az Isten keresi, főleg az Isten vele van. Az Isten maga Jézus Krisztus ígérte meg, nem? Azt mondta, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Könnyebb azért úgy viselni a nehézségeket, ha tudjuk, hogy van, aki már előttem ezt elszenvedte, és ő engem meg fog tartani a nehézségben. Még akkor is, ha most ezt el sem tudom hinni, hogy én hogy tudnék akkor megállni. Krisztus meg tud segíteni. Ugye másodszorban, ha megismertük az Istennek a jóságát, mondjuk akik itt vagytok, akkor nekünk hogyan kellene az emberekhez viszonyulni? Azzal kell mondani, hogy fenyegetni kell úgymond a hitetleneket, hogyha nem tértek, meg elvesztek. Meg itt a világ vége. Nekünk nem az Isten jóságát kellene bemutatni, amit az Isten rajtunk már egyszer bemutatott. Ha én tapasztaltam az Isten jóságát az életemben. Embereket hogyan lehet végül is megtéríteni? És mihez kell az embereket vezetni? Ha fellapozzátok Hózseás 3. fejezetét, ott érdekes ige van, mert ezt még én sem figyeltem így, hogy ezt másképp fejezte ki Hózseás ezt a megtérést, mint ahogy mi szoktuk. A Hózseás 3. fejezete és 5. verse. Ugye itt a zsidókról szól, és a zsidók is hogyan térnek meg az Istenhez. Azt mondja a 5. vers. Azután megtérnek Izrael fiai, és keresik az Urat, az ő Istenüket, és Dávid az ő királyokat, és remegve folyamodnak az Úrhoz és az ő jóságához az utolsó időkben. Érdekes, hogy a megtérők mit fognak keresni? Mihez folyamodnak remegve? Az Isten jóságához. És az Isten jóság mivel vált igazából nyilvánvalóvá? Az, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy mi éljünk általa. Azt fogják megtalálni. Ha ez sem győz meg egy embernek a belsejét, akkor az Isten azt mondja, hogy ennél többet már én sem tudok adni. Ezért én bizonyítottam, hogy én jó vagyok hozzátok. Én a legtöbbet adtam nektek. És én úgy adtam a jót, hogy ez nekem borzasztó fájdalomba került. Ki az, aki közületek úgy adna jót, hogy nektek neki az fájna? Eszünkbe se jutna szerintem. Mert csak fel sem erülne bennünk. Hogy úgy legyünk jó, hogy nekünk a szenvedést okozza meg fájdalmat. És mikor emberek közt mozogtok, vagy emberek közt vagyunk, én ezt azt értettem meg, hogy az embereknek tudjátok, mire van szüksége? Ahogy egyszer valaki okosan mondta, az emberek nem szénre van szüksége, hanem melegre. Az embereknek jóságra van szükségük. Hát ez a világ lassan hideg lesz, nem? Hiába melegszik az éghajlat. Vagy Jézus mondta, a szeretet sokakban meghidegül. Az emberek közömbössé válnak egymás iránt, de vágynak a szeretetre. Vágynak, hogy ki az, aki jó hozzájuk. Jézus miért tudta tanítványokat maga köré gyűjteni? Meg az emberek miért keresték mindig őt? Érezték, hogy az a jóság sugárzik belőlük, és ez megfogta az embereket, nem? Nem csak a szavai, már nem csak a szavainak a tartalma, hogy ő mit jelentett ki, hanem maga, ahogy ő egyáltalán az emberekhez, ahogy ő beszélt az emberekkel. Nekünk meg kell azt tanulni, hogy mi emberekhez úgy viszonyuljunk, hogy az Isten is viszonyult hozzánk. Ha mi örültünk az Isten jóságára, amit Istentől kaptunk, azzal a jósággal kell a másik ember fele fordulni, és azt adni, amit az Isten is adna neki. És sokszor imádkozom úgy, hogy ne azt adjam az embereknek, amit én adnék. mert attól biztos, hogy kódolnának, meg azt megnézhetnék, az Isten azt adja rajtam keresztül, amit ő tudja, hogy adni kell. Mert én nem tudom, mit kell az embereknek adni. És épp, hogy most ott voltam, jöttek hozzánk ilyen, hogy mondják, ezt a munkaügyi központból ilyen felnőtt továbbképzés van a munkáján, tudjátok. És gondoljuk bele, hogy jöttek ezek az emberek, akik munkanélküliek, hát valaki jobb lelkülettel, vagy hát kicsit olyan örömmel, mert már nem, neki már lesz munkája, azt mondta, neki lesz egy munkája, szakácsokat képeznek, egy cukrászokat, azt mondja, neki lesz. Látom a másikon reszketve, egyik mondta, hogy nem tudom, beszélett, annyi nyugtatott, majdnem ott lett rosszul, annyi ideges és feszült volt, ki hogy, ugye? És jönnek ezek az emberek oda, és gondoltok bele, hogy micsoda izgalommal, mert felnőtt emberek, mint a gyerekek oktatni kell őket, ugye? Furcsa egy helyzet, nem? És látszik, hogy az emberek félnek, mondja is nekem az egyik, tegnap egyik hölgy, hogy most mi félünk az oktatótól. Ugye féltek tőle. Na miért féltek? Nem tudom, de félünk. Nem elég a maguk ugye terhe, baja, az emberektől nem a jót kapják, hanem még félnek attól, aki őket oktatja. Micsoda megterhelés az embereknek, nem? Ki tudja, még mennyi bajjal küzdködnek még otthon, meg a családjukban, mit tudom én. És akkor a Jóisten megértette velem, hogy a jót adjam nekik szívből, őszintén. Beszélgessek velük. És képzeljétek el, csak így zárjegyzem még idézőjelben, hogy jött az egyik hölgy, és aki ezt az egészet szervezte, és mondja, hogy akik itt voltak már, azok azt mondják, hogy olyan jó volt itt lenni, azt mondja, annyira rendesek voltak hozzá, hogy különösen valami Szokol. Hát Szokol nem dolgozik nálunk. Megjegyzem. Értetek. És én megértettem azt, hogy mennyire az emberek mennyire szükség van a jóságra, meg a szeretetre. Hát csak beszélgetsz velük, megnyugtatod őket. Ez a hölgy is beszélgettem, aki beszette a akkor beszéltem először különben. Csak mondták nekem, hogy kikészít őket, mert beszélt az altatót, vagy a nyugtató, hogy itt lesz rosszul, meg mit tudom én. És bejött a hölgy, mondom neki, hogy nem tudod, ki volt az, aki beszélt a nyugtatókat? Azt mondja nekem, sejtettem, hogy ő volt, azért meg kell. Azt mondja, én voltam. Azt mondja, tudom, kicsit sokat szedtem be. Hát mondom, most kicsit beszélgettem, tudod, mondom, a nyugtató csak egy gyógyszer, mondom, a problémát nem fogja megoldani. Tehát és akkor így megköszönt, hogy kicsit beszélgettem vele. Semmi pénzben nem kerül be jót adni az embereknek, nem? Az Istennek nagyon sokba került, hogy a jóságát meg kinyilvánítsa nekünk. Nekünk mibe kerül? Ugye semmibe. Nem? Emberekre odafigyelni, az pénzbe kerül. A legjobbat adni az embereknek, az pénzbe kerül. Az emberek megspórolják már a jó szót is, már elnézést kérlek, sokszor megspórolják, nem? Vagy a figyelmet. És olyan rossz, amikor hallom, hogy na, itt vannak ezek is, már elvitték az edényt, meg itt is ugye a szakácsokat kicsit zsörtölődnek, és nem vesz észre, hogyha egy ilyet szólnak a másik embernek, az egész nap összeomlik, és lehet, hogy sírva megy haza. Nem? De mennyivel meg lehet nyugtatni az embereket, és tényleg örömet okozni nekik. Más nem mondjak, még egy dolgot elmondok nektek, nem tudom, hol járunk az időbe. Később kezdtünk. Volt ott három hölgy, és vagyis egy fiú, meg két hölgy, és akkor néha én is így csalódok, már olyan értelemben, hogy pozitívan, mert tudjátok, hogy az ember meglát emberek, és úgy valamilyen benyomás kialakul az emberekről. És akkor bejött, ők élelmezési szolgálatot, vagy élelmezési vezetést tanultak, és bejön az egyik, és akkor volt nekem ott egy ilyen kereszt, kaptam valakitől. Egy ismerősömtől, hát így urakasztottam, hogy a szegre mondom, hagyjuk, és mondja nekem, hogy te vallásos vagy? Hát mondom, igen, de mondom, hogy a kereszt úgy nem jelent nekem úgy semmit. Már olyan értem, hogy tudjátok, nem a kereszttel foglalkozom, hanem a kereszten függött. Én azzal szoktam foglalkozni. És azt mondja, hogy te szombatünneplő vagy? Nem, ezt honnan találta ki, nem tudom. Nem beszéltem, hogy ez szó sem, úgyhogy semmi. Utána kérdeztem tőle, hogy honnan tudja, hogy akkor sárult, csak azt mondta, hogy ő turán lakik, és ő, nekem ott lakott a keresztanyám, és a szombatünneplő közösségemnek a ház, meg pont a keresztanyámnak a szomszédjában van. Mindegy, beszélgettünk, utána kérdeztek tőlem ezt, azt meg beszélgettünk velük tényleg, és mondja, hogy örült neki. És volt ott egy másik fiatal hölgy, hát tudjátok, hogy szépen felöltözve, minden körbe kifestve, ahogy ez kell. És mondom nekik, meg a sásznak is, a fiúnak, mondom, gyertek, mondom, mert ott ártak, ott szegények, ott tétlenül, mondom, gyertek, mondom, segítsetek valamit, amit úgy meg tudnak csinálni. Hát a srác az rögtön jött, de ez a kis kifestett hölgy, ez meg sem mozdult. Hát mondja a munkatársam, látszik, hogy festő körmét, ez nem dolgozik. De ugye mi emberek ilyenek vagyunk, hogy mi meglátunk valakit, és akkor abból levonunk valamit, és hát az ilyen. Hát nem jó. És utána kimentünk ott az előtérbe beszélgetni, és akkor azt kérdezte tőlem, hogy én milyen közösségbe járok, meg hogy mondja, hogy a Biblia az nehéz olvasmány, meg szóval én dolgokat is úgy válaszolgattam ott neki, minden is. Tehát bejöttünk, és mondom neki, hogy már csodálkoztam, hogy megkérdezte különben. És mondom neki, hogy mindig van nálam egy mit mondó Biblia sorozat. Mondom neki, adott neked egy ilyen sorozatot, mondom, hogy megértheted a Bibliát, hogyha akarod. Mondom, hogy mert ha akarod, akkor megérted. Nem akarod, akkor hiába olvasol 600 könyvet. És olyan érdekes volt, mert három közül csak ő fogadta el. Ez a kifestett. Értitek? De gondolod, hogy ugye miért kell az emberekhez jó lelkülete és jó szíve viszonyulni, hogy megnyerd a bizalmukat. Értitek? Hogy bizalommal legyenek irántad, hogy megnyíljanak előtted, hogy tudjál elő beszélgetni, hogy megértsd, hogy ők egyáltalán milyen problémával küzdenek. Ugye az emberben hamar feltámad az előítélet, nem? Na, ez ilyen. Ezt sem szólok egy szó sem, mert ez ilyen. És én annyira örültem, és annyira hálás voltam a Jóistennek, hogy tényleg itt tudtam velük beszélgetni, és nem is az, amit adtam, tudjátok, hanem azt tapasztaltam, hogy tényleg milyen jó az Isten. Hogy olyanokat, nem is tudom, hogy szavak megfogni, de úgy tudtam hozzájuk viszonyulni, hogy én éreztem azt, hogy milyen jó, hogy az Isten jó viszonyul hozzájuk. Értitek? És én láttam rajtuk, hogy örültek neki, hogy szóbál vele velük valaki, meg beszélget velük, meg próbál megérteni őket, meg segít nekik, meg sok mindent elbeszélgettünk. És én akkor értettem meg, még ezt ezen a dolgokon előtte, ugye a római gyülekezet levelet tanuljuk most a szomatoskában, és hogy ott olvastam azt az igét, és akkor ütött ez is szöget a fejembe, hogy no, tényleg mondom, az embereknek tényleg nem tudományra van szükségük, nem fenyegetésre van szükségük, hogy itt a világ vége. Az embereknek arra a jóságra van szükség, amit mi is kapunk minden nap az Istentől. És utána persze el lehet mondani, hogy az a jóság az mivel nyilvánult meg, később nem. Hogy mi is volt az a jóság, Istennek mibe került megnyilvánulnia ez a jósága, hogy micsoda szenvedést okozott ez neki, micsoda fájdalmat, hogy minket kiemeljen ebből a sötétségből, és tényleg az ember megváltozik, és ő is utána jót adjon az embereknek. Ugye, hogy törekedni mindig, hogy a legjobbat adjuk az embereknek, tudjátok. És ezt tudjátok, milyen szép dolog? Mert ez a legszebb és a legörömtelibb dolog, nem? Én azt tapasztaltam, hogy emberek közt mozgok a munkáin, és hogy ez nekem nagyon nagy örömet okoz, hogy az ember jót adhat. Ugye persze meg kell látni. Olyan rossz, amikor észrevesz, hogy a természetem akar megnyilvánni. Mint mondtam nektek, most szombat is felmondtam nektek, ugye, hogy a munkatársam egész napot piszkálgatott, aztán majdnem mondtam neki valamit, pedig amúgy szeretem, meg mondjuk elég nagy szája van, meg mindig kiabál. Ez a tipikus ilyen piaci kofatípus, hogy állna a rikácsó. Ha kell, ha nem. A munkatársam már egy kanálvizet megfojtanák, mert nem szeretik, hogy mindig így rikácsol, de én ugye el vagyok vele. Néha úgy leállítom, ó, Marika, mondom, jó. Mindig süteményt követel tőlem, és nem csináltam, és akkor mondja, hogy miért, mit csinálok itt, nem csinálok semmit, csak itt vagyok, azt nem sütök süteményt, mikor eszünk már valami finomat, mindig ezzel jön nekem. És akkor végén úgy beszólt, egyszer csak éreztem, tudjátok, hogy a természetem elkezd felágaskodni, most mindjárt mondok neki most már valamit. És adáig elment, hogy mondtam neki valamit határozottan, de éreztem, hogy még egy szót szól, mondom, én biztos, hogy mondott neki olyat, hogy aztán utána mehetek a Jóisten rendezni a dolgokat, meg hozzá is. Értitek? Értitek, hogy ha természetünk nyilvánul meg, még ha igazunk van is, nagyon nagyot tudunk rombolni vele, nem? De hogyha az Isten jósága nyilvánul meg, azzal csak mindig építünk, még elcsendesítjük a haragot, meg a háborgást. Mondjuk érezte ő is, hogy kicsit ülött a célom, a másnap nagyon kedves volt velem. De ezt kell megértenünk, és az Isten jósága annál inkább hat ránk is, minél inkább megismerjük tényleg Krisztusnak az áldozatát, meg kutatjuk a Szentírásból, gondolkozunk ezeken az igehelyeken, mit jelent Krisztusnak a szeretete, meg az Istennek a szeretete, meg az Istennek a jóságán. Tényleg ugye az Istennek a jóság, amikor tényleg megtapasztaljuk, hála van a szívünkben az Isten felé, és az Isten ezt úgy mindig erősen építi bennünk is, állandóan munkálja bennünk, hogy végül ne magunkat adjuk az embereknek, hanem csak őt tudjuk az embereknek adni. És az nekünk is nagy öröm, nagy boldogság, hogy az embereket, azt mondja Hózsiás, az Isten jóságához fognak megtérni. Nem a valláshoz, nem a szombatünneplőkhöz, ugye? Nem valamilyen ismerethez, hanem az Isten jóságához fognak megtérni. Én kívánom nektek, hogy úgy tudjunk munkálkodni, hogy az embereket az Isten jóságához tudjuk vezetni, hogy lássák meg, hogy jó az Isten, aki őket megváltotta a halálból. Amen. Teremtő jó atyánk, Jézus Krisztus nevével álltunk meg előtted, Urunk. Közösen is megköszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, a te kegyelmedet, amely igazában Krisztusban vált nyilvánvalóvá mindnyájunk számára. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen jó vagy hozzánk, bár mindnyáján tudjuk, hogy nem érdemeljük meg ezt a jóságot. Viszont sokszor a rossz utakat járjuk, és szembefordulunk veled, és nem hallgatunk rád. De tudjuk, Urunk, hogy te kegyelmes Isten is vagy, és megbocsájtani bűneinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy mi is szembeforduljunk a mi bűneinkkel. Engedjük, hogy a te jóságod munkálkodjon mindnyájunk lelkében, és segíts nekünk abban, Urunk, hogy teljesen eltűnjön az emberi természetünk. Egyedül a te jóságod, a te szereteted nyilvánuljon meg általunk a másik ember felé is, hogy ezt a földet betöltse az Úr dicsősége, meglátassék az ő jóság az őt félőkön, hogy végre eljön a te országod erre a földre. Kérünk, segíts ebben mindnyájunknak, Urunk, hogy keressük mindig a te jóságodat, megértsük egyre mélyebben a te áldozatodat, Krisztus áldozatát a kereszten, hogy megtisztuljunk azoktól a dolgoktól, amelyek a te jóságod ellen vannak még bennünk. Munkára ezt kérünk mindnyájunkban. Köszönjük, hogy te meghallgatsz minket, az Úr Jézus nevében kértük. Amen.